megnézheti akárki, de a cím titok. Az ilyesmi kimegy, aztán más hamarabb megfesti, akkor már a téma nem új. De hiszen ön tud hallgatni. Néha dermesztően tud hallgatni. Idegennel szemben különben én is, de mégis örülök, hogy beszélhetek valakivel. Igazán hálára kötelez, ha megengedi, hogy a témámról szóljak. Ez egyúttal magyarázat a kimaradásaimra is. Tessék, az a haldoklónő, ugye, akit körülállnak? Az. Nem tudom mi, de láttam rajta, hogy valami grandiózus téma. Az volna, kisasszony, és már hozzá is fogtam. Már találtam is egy bajor leányt a női kórházban. Már úgy is volt, hogy hozzáfogok. De tudja talán, hogy esténként néha kimaradok, a Luitpold egyik zugában találkoznak esténként a magyar festők. Oda vetődik néha a Hollósi is, egy igen nagy tudású derékmester. Azon az estén arról beszélgettünk, hogy mennyire azonos törvényeken alapul a festészet a költészettel. Hollósi véletlenül azt mondja, ha Berzsenyinek csak egyetlen egy igazi magyar professzora is van, aki ledörög a katedráról, pokolba már egyszer azokat a fene görög s római isteneket, nimfákat és múzsákat. Mi közünk nekünk a görögökkel és rómaiakkal? A görögök és rómaiak fantáziájának avas rongyaival, kacatba valók. Akkor Berzsenyiből olyan nemzeti költőnk vált volna, hogy ahhoz foghatót nem szült ez a fölteke. No, az én témámat ezzel megölte. Éreztem, hogy rettenetesen igaz a szava. Ott a témám most, fel van vázolva. A csoportosítás új, éppen nem szimpadias. Az az előrehajló asszony, azok a kimeresztett szemű, durva arcú parasztok, s az a csupa finomság leány, kár, hogy az a kórházi hölgy már csak nem 30 éves, de talán sikerül megfehérítenem az arcát. Sárgás már. És bizonyára nagy lábú. Az nem volna baj, a festő rajzolhatja a nagyot kicsinek, a rövid lábszát hosszúnak. De a szín, a szín! Se porcelán arcot nem festhetek, se kréta arcot, se márvány arcot. Azt kerestem. Utcán, falvakban, kórházakban. Most már hát találtam volna, de kiesik az ecset a kezemből, ha arra gondolok, hogy múzsát festek. A fejét rázta, s búsan nézett maga elé. Hát csak vázolgatok, ami elém jön. Év végére csak előkavarodik tám valami. Ida habozva nézett rá. De azt nem kün festette, szólt végre. Azt a szőkenőt. Csaba szeme elborult. Nem, azt emlékezetből. Ida nem bírt uralkodni a nyelvén. Bizonyára kedves önnek, rebegte egykedvű színnel. Csaba szeme elnedvesült. Kedvese. S a nyelvén volt, hogy mondja, az én jó húgom. De nem mondta. Ahogy a vonaton nem mondta. Ahogy azon a falusi állomáson nem mondta. Hallgatott. Ida várt kissé, aztán visszasegítette a beszélgetést a kerékvágásba. És hát csak úgy, emlékezetből. Csaba vállat vont. Nincs benne semmi csodálatos. Ha valakit úgy nézek meg, hogy igazán megnézem, már hát akár szeretetből, akár hogy valami kellemetlen okból, benne marad a szememben a képe. Akit sokszor láttam, holtomig is. Akit csak egyszer láttam, ideiglen. Semmi csodálni való nincs ezen. Barabás rokképét festette ígyen fiatal korában. Látom, hogy nem hiszi. De hiszem. Nem hiszi. Hát megmagyarázom. Azok, akik nem festők, ha egymásnak szólanak, vagy akár hosszabban is beszélgetnek, csak a szemébe nézegetnek egymásnak. De akkor se a színeit, vonalait nézik a másik szemének, hanem a mozgását. Mert a szem egészít a mondáson. A szem mondja meg, amit a mondás elrejt, vagy céloz, vagy hamisít. A festő azonban mindig a színeket és vonalakat látja mindenben. Mikor erős a világosság, napfény, gyertya, villamos láng, akkor meg éppenséggel. Mert a festőnek az árnyék minden, az arcban is. A szem árnyéka, az orr árnyéka, az arcnak az oldalárnyéka, áll árnyéka, nyak árnyéka. A szín szinte másodrendű valami. Na de untatja ez magát. Jobb, ha bizonyítok, s akkor mindjárt hisz is. Nyúlt a vázlatkönyvéért, és tiszta lapra fordított benne. A ceruzájával halvány kört kerített. Dolgozott kézzel, egyre erősebb és erősebb vonalakkal. Ida az asztalra könyökölt és nézte. Nem telt belé 5 perc, ámulva ismert az apjára a rajzban. Csaba aztán kiszakította a lapot, és oda nyújtotta. Tessék!
Köszönöm!
És Ida szeme is elborult. Fájdalmas emléke volt neki az apja képe. Csaba csak nézett rá. Önt is lefestem szívesen, ha óhajtja vászorra színekben. Az ön arca alkalmas is lenne nekem némi változtatással. Nem mertem kérni eddig. Ida ijedten kelt fel a székéről. Csengetett Katinak, hogy hordja el a terítéket. Csaba is fölkelt, sóhajtott. De hát önnek különben is egészséges az arca, színes. A szeme azonban... Nem. Engem kérem, hagyjon ki a gondolataiból. Még csak fotográfiát se csináltatta magamról soha. Voltaképp attól ijedt meg, hogy Csaba órákon át nézegetne rá. Nem, ő rá ne. Nézegessen csak arra, akinek a képét aranyláncon viseli, és akivel levelez. A minap is jött levele, gyászkeretű női írás a cím. Valami távoli rokon gyászának lehetett a feketéje, mert Csaba csak éppen összevonta a szemöldökét, erősen összevonta, de aztán nem nedvesült el. S még abban az órában válaszolt. Csaba sóhajtott, betért a műhelyébe. Ida a varróasztalkájához ült, s azon tűnődött, hogy mi az az év végére. Mikor Csaba azt mondta, év végére csak elővakaródik tán valami. Hát, év végére? Bizonyára a házasságuk évének a végére. Akkor te mindjárt egybe is kell azzal a falusi fincsával. Csaba is csak tűnődött a műhelyében. Fős alájács őrölte a gondolatait. Már megint elvadítottam magamtól. Tudhattam volna, hogy nem fekszik ide abba a pózba, ahogy a múzsa leány. Pedig hát mind a kettőnkre kellemesebb lenne, ha jó barátokként együtt járnánk ki a környékre, itthon megbeszélgetnénk, mint két jó cimbora szokott. Tavasszal hiszen úgyis elválunk. Megállt, gondolkodott. Aztán megnyitotta a kilincset. Kisasszony, mondta csak úgy az ajtóban maradva. Alig merem kérdezni, de mégis hát megkérdezem, nem volna erre kedve, hogy olykor kijöjjön velem? Hiszen Milneréknél sem mulathat mindig. A festőnékhez meg maga nem jár, hát azok is egyre ritkábban jönnek. Fél óra, és kint vagyunk a városból a zöldben. Én festegetek, maga meg leheveredik és olvasgat. Vagy mellém ül, vagy sétálgat. Mégis hát levegőn van és szórakozik. Ida még a varróasztalkánál ült, s lehajtott fejjel dolgozott valamin. Hogy Csaba benyitott, gyors mozdulattal rejtette a munkáját az asztal fiókjába. Csaba javaslatára habozva nézett maga elé. A klastromi és apai ház rabságának emléke nyomta még a szívét. Valóban, az a sok kedves kép, amellyel Csaba megmegtér egy-egy délutánjáról, kellemes lenne látnia a valóságban is. Végre fölemelte az arcát. Örömest mennék, mondta nyílt komolyan, de attól tartok, hogy ön akkor nem érez idegennek. Csaba éppen nyílt komolyan felelt. Hát érezni nem érzem mindenkor idegennek, megvallom. Ma is hát, hogy itt láttam a maga szíves gondozó kezét, egy pillanatra elfeledtem, hogy idegenek vagyunk. De hát nem látunk-e olykor merőben idegeneket is, hogy egy úton egymáshoz csatlakoznak. Néha be sem mutatkoznak egymásnak, beszélgetnek barátságosan. Még meg is kínálják egymást a szivartárcájukból vagy élelmükből. Aztán jó napot, megy egyik jobbra, a másik balra. És egy óra múlva már nincs az elméjükben egymásnak a képe.
Ha így fogja fel, megpróbálhatom.
De semmiképpen se aféle szívességből, amilyen a műhelyem takarítása.
Nem, inkább az ő részéről érzem szívességnek. És hát, hogy megnyugodjon, mondjuk, viszonzásul fogadom el a takarításért.
Hát, én már indulnék. Ida az órára tekintett.
Már 3 óra, majd csak holnap, vagy amikor megyen megint.
Hát jó, holnap, ha nem esik.
Ha nem esik is, esernyőt ezután mindig viszek magammal.
S az ajkán mosolygás futott át.
Csaba kis idő múlva megint benyitott. Idát nem látta a szobában.
Kisasszony!
Szólt hangosan a hálószoba felé. Semmi válasz, semmi lépés. Csaba a varróasztalhoz sietett, s kivonta a fiókot. Vagy három pár lyukas harisnyáját látta benne. A legfelsőbe bele volt tűzve a tű és a stoppoló pamut.